Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket, ahogyan egyházunk kijelölte a mai vasárnapra az ige hirdetésnek az alapigéjeként. Meg van írva Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelében, az első fejezet, első négy versében. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idő előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Azt hiszem, hogy a jelenlévőknek a túlnyomó többségére így rám is igaz az, hogy minden nap kapunk levelet. A levelek ezerfélék lehetnek. Lehetnek elektronikusak, vagy lehetnek éppen jöhetnek papíron. Lehetnek hivatalosak, lehetnek magánlevelek. Reklámok, felhívások, vártak vagy hivatlanok. Még számos kategóriát föl tudnánk sorolni a levelek kapcsán, hogyha széles értelemben veszük természetesen a levelet. És ez ugye megkülönbözteti a leveleket. Az egyik ilyen, a másik pedig olyan. De amiben majdnem minden levél megegyezik, az pedig az, hogy van feladója, van tárgya, és van címzetje. Jó, persze vannak kivételek, amikor a feladó névtelen, de speciál azokkal én nem nagyon szoktam foglalkozni. De hogy általában a levelek túlnyomó többségének van feladója, címzetje és tárgya. És sok mindent elárul egy levélről az, hogy ki vagy mi a feladó. Sok esetben már a feladó alapján akár a leveles ládánkba, akár a e-mail fiókunkba érkezik egy üzenet, egy levél. Már a feladó alapján tudjuk osztályozni, hogy ez mennyire lesz fontos, lényeges, vagy milyen lesz tulajdonképpen, és az előbb felsorolt kategóriákból mondjuk melyikbe sorolható be az az adott levél. Ugyanis a legtöbb levélnek a címzetjében, vagy éppen a papír alapon a fejlécénél, ott szokott lenni a feladó, hogyha egy hivatalos levélről van szó, akkor például maga az intézmény, vagy az a hivatal, vagy az a szervezet, aminek mentén, vagy aminek nevében küldik azt a levelet. Lent pedig általában az aláírásnak a környékén megtaláljuk azt a személyt, aki konkrétan küldi nekünk ugye aláírásával hitelesítve azt az adott levelet, és ugye mellette még ott szoktak lenni a titulusok is, hogy mondjuk ez egy hivatalos személy, egy hivatali ügyintéző, vagy nem tudom én, akár kicsoda, vagy éppen egy ismert jó barát. Így a hivatalos és magánlevelek is persze sok mindenben különböznek, de ebben a nagyjából hármas besorolásban, tehát hogy van valamiféle címzés, fejléc, ahol ott van a feladó, a tárgya is van a levélnek, tartalma, és végül valamiféle aláírás, ebben nagyjából az összes levél megegyezik. A Bibliának a jó része, és főleg az Új Szövetségnek konkrétan majdnem a fele, az levelekből áll. És ezeket az újszövetségi könyveket nem csak azért nevezzük leveleknek, mert hogy olyanok, mintha levelek lennének, hanem ezek tényleges levelek voltak. És a mai igénk is Pál apostolnak a Titushoz egy ismerősi, ez mindjárt beszélünk róla, hogy egy kicsoda volt, hozzáírt levélből van. Levélből van. Konkrétan. Ugye ki volt ez a Titusz? Titusz Pál apostolnak a munkatársa volt, aki Kréta szigetén, ugye a földközi tengeren található meg ez a sziget, Kréta szigetén lévő gyülekezeteket felügyelte, mondjuk így, vezette őket, és tulajdonképpen Pálnak, aki alapította a missziói útjain ezeket a gyülekezeteket, neki volt mondjuk így, hogy a helyi megbízottja, aki ott gardírozta a dolgokat, meg elrendezte, hogyha valami probléma volt, és neki írta Pál apostol ezt a levelet, úgy fogalmaz meg, hogy Titusz a közös hitben való igaz fiam, így mondja Titusznak, így címzi neki a levelet. És tulajdonképpen ez a pár igevers, amit most mindjárt fel fogok olvasni még egyszer, az ige hirdetési alapige, az pontosan olyan, minthogyha egy levélnek a fejlécét, a tárgyát és az aláírását, azt bezsúfolnánk két nagy körmondatba, mert hogy ez a pár igevers, ez két körmondat. Ebbe a két körmondatba belezsúfolta volna Pál apostol. Így hangzik, olvasom föl még egyszer. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idő előtt megígért igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre én megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Ezekben a sorokban, mondom, megtaláljuk a feladót, a címzettet, a tárgyat, és ami a mai napunk szempontjából igen fontos, egy csomó többletinformációt. Mi ez a csomó többletinformáció? Pál apostol ebbe a két mondatba rengeteg mindent belezsúfolt. És négy személy, pontosabban négy személy vagy csoport van megemlítve már ebben a címzésben, amit itt Pál ír a levél elején. Egyrészt ott van benne Pál maga a feladó, Titusz, aki ugye kapja a levelet, és még egy csoport és még egy személy a hívő emberekről is beszél, Pál apostol úgy általában, és beszél az Istenről is ebben a pársorban. És számunkra most ez utóbbi kettő lesz a fontos, hogy mit tudunk meg ebből a nagyon sűrű fejlécből, hogyha azt mondhatjuk, mit tudunk meg Istenről, és mit tudunk meg saját magunkról, hívő emberekről. És hát szokták ugye mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a kezek, kezdjük magunkkal, hogy mi az, amit magunkról megtudunk ebből az igéből. Ezt írja Pál, azért íratott meg ez a levél, hogy a Krisztushoz tartozók, azaz mi, higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére. Három nagyon-nagyon fontos dolgot hoz elénk Pál ebben a levél feliratban. Azért iratott meg ez az egész, hogy higgyünk, hogy megismerjük az igazságot, és mindez az örök élet reménységére szóljon. Menjünk sorba ebben a háromban. Azért iratott meg, hogy higgyünk. Sokféle dologra akarták és akarják használni a Bibliát, régen és manapság, olyan dolgokra, amire nem való. Az ige nem tudományos értekezés, nem ideológiai muníció, nem minden dolog tárháza, nem csupán egy irodalmi alkotás, nem mese, és nem csupán képes beszéd, és még itt sorolhatnám, hogy mi nem. Az ige funkciója egyetlen egy, amit itt Pál apostol leír, de nem csak ő írja le, az a feladata az igének, hogy elérje, hogy mi higgyünk. A Biblia nem mond el mindent, ami a világon van, hanem pont annyit és pont úgy, hogy mi hihessünk, hogy higgyünk. Nem véletlenül, mondja János evangélista, különben az evangéliumnak a végén azt írja, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Erre való. Az ige arra való, és ez Pál apostol is aláhúzza, nem csak János, azért van, hogy higgyünk. Nem másra, hanem hogy higgyünk. A második dolog, hogy megismerjük az igazságot. Szintén János apostol írja, Jézus szavait írja le, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ezt mondja Jézus. Ma nagyon képlékeny dolog az igazság. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy a mai közbeszédben és társadalmunknak a mai állapotában az, hogy igazságról beszélünk, az egy nagyon képlékeny dolog. Mert hogy hallunk innen is dolgot, onnan is dolgot, mindenki azt mondja, hogy az az igaz, és akkor még jobb eset, ha csak kettő van, mert sok esetben sokkal több van, és mindenki azt kiabálja, hogy neki van igaza, sokan meggyőződésből, sokan számításból, de azt kiabáljuk, hogy mi az. És nem tudunk beszélni az esetek túlnyomó többségében az igazságról. hanem úgy tűnik, hogy a világunk ma már úgy működik, hogy mindenkinek vannak igazságai. Neki is van egy, neki is van egy, neki is van egy, dönteni nem tudunk, a hitelességét ellenőrizni nem tudjuk, és az egész egy katyvasz, és sajnos ez elvezet bennünket oda, hogy azt hiszük, hogy az élet minden területe pontosan ilyen relatív, mint ahogy mondjuk a közélet relatív manapság, pedig nem az. Az életnek ugyanis vannak olyan területei, ahol beszélhetünk az igazságról. És ha van olyan terület, ahol hatványozottan is, és csak is erről beszélhetünk, az nem más, mint a lelki élet, vagy ha úgy tetszik, a spiritualitás, vagy a hit. Ott beszélhetünk, és csak is az igazságról. És hogyha megismerjük ezt az igazságot, azt mondja Jézus, akkor az igazság megszabadít titeket. Mi ez az igazság? Nagybetűvel az igazság. Rossz a kérdésem, ugyanis úgy kellett volna feltenni, hogy ki ez az igazság? Ez az igazság pedig nem más, mint az, hogy Jézus a Krisztus. Ugyanis Jézus neve mellett a Krisztus az nem egy családnév, nem egy becenév, nem egy fiatalkorban ráragadt jelző, hanem azt jelenti, hogy megváltó. Ez az igazság, hogy Jézus Krisztus a megváltó. És hogy sehogy sem tudunk eljutni az Istenhez, és sehogy sem tudunk belekapaszkodni az Istennek a segítségébe, fogadni az ő kegyelmét, és az ő ajándékait is töltekezni belőle, ha csak nem Krisztuson keresztül tesszük ezt meg. Ahogy a Jézus mondja is magáról, szintén János evangéliuma úgy tűnik, hogy itt Pál apostol nagyon kapcsolódik Jánoshoz. Azt mit mond ugye Jézus? Nagyon ismert ige, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez a jézusi mondat vezet át bennünket a harmadik ponthoz, mert hogy amikor itt Jézus életről beszél, amikor a mai igénk azt mondja, hogy azért iratott meg mindez, hogy higgyünk, hogy megismerjük az igazságot, akkor mindez egyetlen irányba vezet bennünket, és ez az egy irány pedig nem más, mint az örök élet. Ez a harmadik, amiről Pál apostol beszél. Mert a legfontosabb dolog, ami a hívő embert megkülönbözteti a nem hívő embertől, az az, hogy mi hiszünk abban, hogy ez az élet nem ér véget a fizikai valósággal. Sem a közben, miközben éljük magát a fizikai valóságot, tehát most ebben a pillanatban sem csak odáig tart az élet, amíg meg tudjuk tapogatni a tárgyakat, és ameddig a szemünkkel ellátunk, vagy a fülünkkel elhallunk, hanem tovább is tart. Ha úgy tetszik, most ha ilyen szavakat akarok használni, hogy van egy másik dimenziója is az életnek, amelyben ott van az Isten. Ugyanúgy, hogy ez a fizikai valóság véget ér, mert hogy mindannyiunk számára véget ér egyszer majd valamikor, akkor utána a dolog nem ér véget teljesen, hanem átmegyünk az örök életbe. Amiről nem szeretünk sokat beszélni, mármint hogy az örök életről, de nem azért, mert mint hogy az örök élet rossz lenne, hiszen egy csomó helyen olvasunk a Bibliából arról, hogy mennyire jó lesz majd ott nekünk. Ha csak fellapozzuk például a Jelenések könyvének az elejét, harmadik, negyedik fejezetet, mennyei Isten tiszteletről tudósít János apostol, már megint János, vagy éppen a végét, ahol pedig az új teremtésről beszél, akkor megláthatjuk azt, hogy milyen fantasztikus az a hely, és az az állapot, amit az Isten elkészít a számunkra. De azért nem szeretünk róla beszélni, mert bizony a fizikai elmúlás kapuján keresztül vezet oda az út. De ez az örök élet, ez az, ami megkülönböztet igazán bennünket, és amely hitünknek a célja, és reménységünknek a tárgya. Mert ugye azt mondja itt Pál, hogy az örök élet reménysége. Amely nem csupán egy utolsó szalmaszál, nem egy olyan dolog, nem bolondok aranya, vagy nem tudom micsoda, hanem élő reménység, amelyet az Isten megmutatott nekünk, hiszen az ő fiát adta azért, hogy mi elhiggyük, hogy ez tényleg valóságos. Hit, igazság, az igazság, és az örök élet. Azt hiszem, ez egy olyan hármasság, ami miatt érdemes odafigyelni, hogy mit ír Pál apostol, vagy mit ír az egész Szentírás. És most már csak egy kérdés maradt itt a végére, hogy hogyan hihetünk abban, hogy mindez igaz? hogy tényleg igaz. Nem csak szép szó, szóvirág, és nem csak a vasárnap délelőtt, hanem hogy ez a valóság. Ahogy mondtam, Pál apostol nem csupán rólunk ír ebben a fejlécben vagy címzésben, hanem az Istenről is. És mit mond az Istenről? Azt mondja, Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Pál apostol arra buzdítja Tituszt, 2000 évvel ezelőtti krétai gyülekezeteket, és ma bennünket is itt és a világ minden egyes hívő emberét azzal biztatja, hogy az Isten nem hazudik. Az Isten sosem hazudik, mindannyian hazudunk. Előfordult és elő is fog fordulni, de az Isten soha nem hazudik. Sőt, az igazságot, amit állít, azt már örök idők előtt, a teremtésünk előtt, a világra jövetelünk előtt már elkészítette a számunkra. Annyira szeretett bennünket, hogy ezt már akkor elkészítette a számunkra, amikor mi még nem is léteztünk semmilyen formában sem. Sőt, az igéjét kijelentette, azaz megmutatta nekünk az utat, amiről itt eddig beszéltünk, azért, hogy mindez ne csak hiú ábránd legyen, ne csak egy olyan kirakat legyen, ami előtt megállunk. Egy olyan kirakat, amiben ott vannak a termékek, amiről pontosan tudjuk, hogy nagyjából légvonalba 10 centire van tőlünk, de a pénztárcánk sosem fogja lehetővé tenni, hogy az a miénk legyen. Nem csak elhúzta előttünk a mézes madzagot, hanem valóban az ő fia által elkészítette, hogy ez mind tényleg a miénk legyen. Mert az örök élet számunkra ingyen van. Nagy ára volt, nem mi fizettük, Krisztus fizette meg, de ingyen van, és ő megfizetett érte. És ezt nem bántja az infláció. Erre nem kell hatósági árat bevezetni, mert ez mindig, minden pillanatban és napon a miénk lehet. Így legyen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy végtelen kegyelmedből eljöttél hozzánk. Köszönjük azt, hogy lehetővé tetted számunkra, hogy kövessünk téged. Add, hogy ne fáradjunk meg ebben a követésben, ne fáradjunk meg a veled együtt való járásban, hanem együtt tudjunk vándorolni ebben az életben, és tovább az örök életre. Így legyen. Amen.